Kedves gyülekezet és kedves gyerekek, most egy kis meglepetés következik, ugyanis a gyermek prédikációt nem én fogom tartani, hanem valaki más.
Kedves gyerekek, rendhagyó módon szeretnék most hozzátok szólni, és egy nagyon érdekes dolgot beszélnénk meg, és ugye mivel elkezdődött az iskola, ezért most már gyakorlatban vagytok, és most már tudtok egy kis biológiára figyelni, környezetismeretre. Általában imádkozáskor legtöbbször ugye úgy imádkozik, aki, hogy mi a szombat? A teremtésnek a emléknapja. Tehát Isten mit mondott, amikor megteremtette a világot? Hogy íme minden nagyon szép, minden nagyon jó és igen rendben van, tehát tökéleteset teremtett a Jóisten. Most ennek kapcsán és ennek fényében, ennek az igének a fényében kérdeznék tőletek valamit, és lehet nyugodtan válaszolni, mert tudjátok-e, mi az a sivatag? Röviden mondjad.
Az egy nagyon meleg, homokos rész, ami homokdombok vannak.
Így van. Vannak ott növények? Vagy erdő, vagy valami van?
Mivel nagyon meleg, és nagyon ritkán esik,
nincs. Tehát ott nincs. Ez a sivatag. Na most van egy olyan fogalom, amit itt elmondok néktek, és a nagy gyerekek is figyeljenek, mert sok érdekességet fogok mondani. Van olyan, hogy félsivatag. Nem tudom, hogy hallottátok ezt, félsivatag. Na most ebben a félsivatagban nagy a szárazság, ugyanúgy, mint a rendes sivatagban, de azért valami növény azért van. Fák nincsenek elvétve, cserjék vannak, és borzasztó szárazság és meleg van azért. Mikor egyszer ezen a vidéken én jártam, a gyülekezetben, mikor bementünk a gyülekezetbe, persze egy városba, két dolgot osztottak a bejáratnál, mint itt a teremdiakónus, aki ott áll. Egy az aznapi programot, hogy mi lesz, ki prédikál, ki fog énekelni, ki hangszeres előadás, stb. És a másik pedig egy fél liter víz egy flakonba. Olyan szárazság van, hogy azt mondták, hogy folyamatosan a szánkat nedvesíteni kell, mert annyira száraz a levegő, hogy az ember azt veszi észre, egy óra múlva kiszárad a száraz élet. Na most ilyen körülmények között milyen növények élhetnek? Szerintetek, megmondom.
Kaktusz.
Na ez az. A kaktuszok élhetnek ezen a ilyen vidéken, a kaktuszok. Van egy-két kis bokor, meg ilyen száraz kóró, ilyen, amit a szél össze-vissza fúj, de más növényük nem nagyon tud megélni. És ezek a kaktuszok. Fölírtam magamnak ezért kis puskát, hogy nehogy elfelejtsek valamit. Na most kinyomtattam nektek egy pár ilyen, hogy így néz ki az a táj. Adok nektek egyet, esetleg adjátok tovább. Itt van, adok még egyet, ezt ne vigyázzatok rá, mert majd kell még, mert kérdezek tényleg egy-két dolgot. Nézzétek meg, így néz ki ez a táj. Fogd meg, hogy mert hát így ez. Ez a félsivatag, ez így néz ki. Majd lesznek kérdéseim, és egy nagyon picit, mert mindig állatokról tartottak itt ugye gyermekprédikációkat, most növényekről lesz szó, de azért egy pici állatok, egy kicsit az állatokról is lesz szó. Majd most nem árulom el előre. Na most olyan kevés a csapadék, és ez egy olyan növény, Isten teremtényének ezek a kaktuszok, hogy amikor nagy ritkán esik az eső, képzeljétek el, körülbelül egy ötöde esik egy évben eső a magyarországi ennek az éghajlatnak. Olyan gyökérzete van a kaktusznak, ami így terül el, nincsen karó gyökere, mint általában a növényeknek. Kivétel van, de most ezt hagyjuk. Tehát ilyen gyökere van, ami így gyökerezik körbe, a föld felszíne felett nő, amikor a ritkán leeső nagy mennyiségű eső rögtön föl tudja szívni. Hogy, mert lefolyik a víz, ritkán esik akkor nagyon nagy mennyiségben, hogy föl tudja hamar szívni a kaktuszt. A kaktusznak lényegében az egész teste úgy néz ki, mert ez körülbelül 5-6 méter magasak ezek, amit itt láttok, 5-6 méter magas, mint egy vízoszlop. Most leegyszerűsítve mondom, tehát tele van vízzel. Tele van vízzel az egész kaktusz. Jó, rostok vannak minden, de ez most ebből a szempontból. Tele van vízzel. Ez is ebből él. Nagyon vastag, bőrszerű levelei van, kérge van, hogy ne párologtasson ebbe a nagy melegbe. Na most, ennek a növénynek, amit ott láttok, az unoka testvérét megnézhetjük most, és elmegyünk kirándulni. Jöttök velem?
Igen.
Gyertek! Elmegyünk kirándulni. Nem csak az 6 métert kell kirándulni. Nézzétek, nem tudom, hogy láttátok-e azt a növényt, ami ott áll a sarokba. Olyan magas, de észrevettétek-e valahol is?
Igen.
Nagyon jó. Hát ez ennek az unoka testvére. Ennek a szép magasnak, a plankulvérinak. Jól nézzétek meg, de lesznek kérdéseim ezzel kapcsolatban. Jól nézzétek meg a növényt. Hát nem is látjátok, gyertek ide. Nézzétek meg a növényt. Vagy kérdezett róla egy-két dolgot, egyszerű dolgot. Jól nézzétek meg is. Ha megnéztétek, akkor gyertek vissza. Igen, azért mondtam, hogy az unoka testvére annak, amit ott látsz a fényképen. Jó, gyertek akkor vissza, ha megnéztétek, és majd kérdezek egy-két dolgot. És azt a fényképet is, meg arra is, amit láttatok. Van-e ezen a kaktuszon levél? Van-e levele a kaktusznak? Pedig van. Én látok rajta levelet. Tehát lehet, hogy én más néztem, a mellette lévő, de nem. Én a kaktuszra mondom, a kaktusznak van levele. És tudjátok, mi a kaktusznak a levele? A tüskéje. A kaktusznak a levele a tüskéje. És a Jóisten azért teremtette így, hogy nagyon keveset párologtasson el. Mert ha képzeljétek el, ekkora nagy levele volna, hát hamar kiszáradna. Azon a picin épp, hogy csak párologtat. Na most jön a vége felé, ennek megismertük azért a kaktusz nagyjából. Ezen a vidéken nálunk, amikor a madarak fészket raknak, hová rakják a fészüket?
Kaktusz.
Tessék?
Fára.
A fára, így van. És vagy a levelek közé, az ágak közé, ugye, hogy elrejtve az ő fészküket, oda rakják a tojásokat, ott kikelnek a kismadarak, stb. Na, mivel itt nincsenek fák, találjátok ki, hova rakja a...
A kaktuszra.
A kaktuszra nem lehet, hát nézd meg, hát látom, hova teszi a fészkét, egy így néz ki, vagy hát ott a fénykét. És nem rakhatja a földre se, ugye? Nem rakhatja a földre se, mert tévedben nagyon sok a mérges kígyó, és a préri farkas, a kojot. Ezeket mind a tojásokat megeszi, vagy pedig hát a kis madarak kikelnek, azokat is megeszi. Tudjátok-e, hogy hova rakja a tojásokat? Mivel nem úgy, mint itt nálunk, mert itt ugye van fa. Elárulom, és a Jóisten úgy teremtette meg, hogy a madarak bele a kaktuszba rakja a fészkét. A nagymadár, a szülőpár egy lukat fúr, és ha most megnézitek a kaktuszt, itt apró lukakot láttok a kaktuszon. Oda rakják a madarak a fészküket. Egy odut. Tessék? Nem, pontosan ez a jó, hogy ott bent a kis madarak nedvességet, árnyékot találnak. Ha kell, csipegetik a kaktusznak belül a... És az nekik elég nedvességet ad, amit a növény tárol. Tehát látjátok, hogy a Jóisten milyen fantasztikusan teremtette meg ezt a növényt is, és hogyan gondoskodott az ott élő állatokról, a madarakról, hogy olyan helyre rakja a fészkét, ami mégis védelem, hiszen a kígyó fölmenne, de a sok tüskétől nem tud fölmenni a kígyó a kaktusznak az oldalán, nem tud fölmászni. Hogy annyira gondoskodott erről a teremtményeiről. Mint ahogy írja az ige is, hogy a kis verebeskéről is gondja van a Jóistennek. Hát ez nem verebek, hanem másfajta madarak, de annyira gondoskodott teremtményeiről, és ezek a kaktuszok, és ha láttátok még utolsó mondat, amikor lemegy a nap, és már lent van, és vöröslik az egész ég alja, és nem lehet látni ezeket a kaktuszokat. Ez úgy néz ki, mert 100 kilométereken keresztül van ez, 100 kilométereken az út jobb és bal oldalán, mint egy ilyen katonacsapat, amelyik szét van szóródva, és mint egy olyan vigyázó őrszem egész éjjel őrzi a tájat. Úgyhogy ez nagyon szép látvány, úgyhogy ezt szerettem volna nektek elmondani a kaktuszokról. Köszönöm szépen, hogy figyeltek.
Köszönjük.
Köszönjük.
Nagyon köszönjük, helyetekre mehettek. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök, és egy olyan kérdésről lesz most szó, ami hát abszolút eszmei kérdésnek tűnik, de eszmei kérdésként is rengeteget jelenthet számunkra, hogyha a Bibliából megvizsgáljuk egy kicsit, hogy mi a szabadság tulajdonképpen a Biblia fényében. Mit is nevezhetünk szabadságnak, hogyan lehet megragadni ezt a fogalmat? Ez azért nagyon fontos, mert rengeteget jelenthet számunkra ez a kifejezés. Hadd kezdjem egy személyes gondolattal. Engem talán leginkább a szabadság eszméje, az Isten által adott szabadság fogott meg akkor, amikor én az írással elkezdtem foglalkozni. 10 éves koromban ez rengeteget adott, hogy igen, az Isten, mint a szabadság Istene mutatkozik be a Szentírásban, és ugye ismerhetjük ezt az alapvető igét is a Korintusi 2. levél 3. fejezetéből, amit szinte csak kezdésként felvillanásszerűen idézek, tehát Korintusi 2. levél 3. fejezetének 17. verse, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Nekem ez rengeteget jelentett. Isten, mint a szabadság Istene. Isten, aki nem kényszerít semmire. Isten, aki szabadságot ad nem csak nekem, hanem a másik embernek is. Meg a harmadiknak, meg a negyediknek. Tehát ezt hirdeti meg. Milyen érdekes egyébként, hogy az ószövetségi áldozati rendszerrel kapcsolatban is találkozhatunk egy ilyen igével, hogy hirdessetek szabadságot a Földön, a Föld minden teremtményének. Hirdessetek szabadságot a Földön. Az egyik szombatiskolai leckénkben is szerepelt nemrég egyébként. Szóval mi a szabadság? Hogyan ragadhatjuk meg ezt a fogalmat, mert ugye nyilvánvaló, hogy nem lehet egyszerű választ adni erre, hanem egy picit érdemes körüljárni. Mózes 5. könyvével kezdenénk az áttekintésünket, Mózes 5. könyve 30. fejezetével, és itt a 19.-20. verset olvasnám. Tehát Mózes 5. könyve 30. fejezete, és ott a 19.-20. verset olvasom, mert ez rögtön rámutat arra, hogy mi is valójában a szabadság, és hogyan lehet ezt, hogyan érdemes ezt jól értelmezni, ezt a fogalmat, ezt a kifejezést. Így olvasom tehát az igét. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára és ragaszkodjál hozzá, mert ő a te életed és a te életed hosszúsága, hogy lakozzál azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nékik adja azt. Az ige visszautal valamire, azt mondja, hogy előtökbe adtam az áldást és az átkot. Ha egy picit visszalapozunk, a 28. fejezet kizárólag erről szól. Mózes 5. könyve 28. fejezete az áldásról és az átokról szól. Csak ez ennek a fejezetnek a témája. Hogyan is kerül ide a szabadság kérdése? Mert ugye a 30. fejezetben az idézett ige ezt mondja, hogy válaszd azért az életet, és ugye az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. Azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű lehet számunkra, hát ez még hívőnek se kell lenni, hogy ezt belássuk, hogy a szó teljes értelmébe véve szabadságunk nekünk nincs. Tehát, hogy azt csináljak, amit akarok. Tehát, hogy ha kigondolom ezt, ha más gondolok ki amaszt, parttalanul és korlát nélkül nem tehetek meg mindent. De abban szabadságom lehet, hogy válasszak, igaz és hamis, jó és rossz között. És pontosan erről beszél az áldás és az átok. Pontosan erről szól ez a két igevers, élet és halál, de ugye itt nem áll meg az Isten, tehát ugye, mert önmagában gyönyörködhetnénk ebbe, hogy micsoda fantasztikus dolog, hogy mi szabadon választhatunk igaz és hamis között. Azért csodálatos ez az ige, mert az Isten nem hagy bennünket ebben a választásunkban magunkra, hogy előd beadtam, és dönts. Ugye ezt is tehetné. Döntsd el. Én hátrébb húzódom. Nem. Ott van és segít ebben a döntésben. Azt mondja, válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. Tehát segít ebben a választásban. Segít és a segítő jelenléte az rengeteget jelenthet számunkra. Józsué könyvében hasonló igével találkozhatunk, ugye ez talán egy picit híresebb, talán egy picit jobban ismert ige, Józsué könyve 24. fejezetében, tehát itt a könyv végén. Józsué könyve 24. fejezetében a 14.-15. vers, amit itt olvashatunk, ugyanerről szól. Talán csak a 15. verset idézem, ezt írja. Válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok, akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amik túl voltak a folyóvizen, akár az emoreusok isteneit, akiknek földjén lakoztok, én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Mózes után tehát a következő vezető, Józsué is választás elé állítja a népet, a zsidó népet. Azt mondja, hogy előtök beadtam mindezt, választhattok magatoknak Istent, döntsétek el, hogy mit szeretnétek. De itt sem hagyja magukra őket a döntésben, hanem azt mondja, hogy én azért és az én házam az Úrnak szolgálunk. Tehát mutat egy mintát, hogy igen, ezen az úton érdemes járni. Nagyon-nagyon érdekes ez, mert ugye mit nyerhetünk ebből? Már önmagában ebből, hogy nekünk szabad választásunk van, szabad döntési lehetőségünk jó és rossz között. Biztos, hogy tapasztaltuk azt az életben, hogy Sátán szereti elkenni a dolgokat. Tehát, hogy ne lássunk világosan, ne lássunk tisztán, hanem egy kicsit homályos legyen a látásunk, ne legyen egyértelmű számunkra, hogy most akkor mi a jó, meg mi a rossz. Meg egyáltalán nagyon sokszor ugye nem két választási lehetőség előtt állunk, hanem ott van három lehetőség, ami közül dönthetünk, meg négy lehetőség. Rengetegféle választás van az ember életében, és az ördög kifejezetten rájátszik arra, hogy ne lássuk ezt világosan, hogy jó és rossz, igaz és hamis. Hát hányan nem látják ezt világosan? Teljesen egyértelmű, hogy az emberek nagy része nem látja, de mi is, hogyha az Istentől eltávolodunk egy kicsit, mi sem fogjuk ezt látni. Na most akkor ki az, aki segíthet nekünk? Ott van maga az Úr, aki segítséget ad, ott van maga az Úr, aki késztet a jóra, én azonban és házam az Úrnak szolgálunk, és ez a tiszta döntési helyzet és segítség a jó döntéshez, ez az, ami sokat jelenthet nekünk. Na de, ha egy picit hátrébb lépünk, mi a szabadság valójában? Mert könnyen elképzelhető, hogy ez a válasz, ez mondjuk néhány embert nem elégít ki, és azt mondja, hogy kérem, én ennél több szabadságra, ennél nagyobb szabadságra vágyom. Tehát nekem ez kevés, hogy most két dolog közül választhatok. Hát ennél én többet szeretnék. Valakitől hallottam egyszer ezt a történetet, hogy egy kis közösségben, egy beszélgető csoportban egyszer nekiálltak arról gondolkodni, hogy mi is az, hogy szabadság. És akkor rövid gondolkodás után megszületett ez a válasz, hogy a szabadság az, hogy én arra indulok el az életemben, amerre szeretnék. Amerre csak akarok. Nekem szabadságom van dönteni. Ha én ezt az utat szeretném követni, akkor erre megyek. Ha azt az utat szeretném követni, arra megyek. Ha van egy harmadik út, azt is választhatom, meg a negyedik, meg az ötödiket. Teljes értelemben szabadságom van az utak közül választani. Na most ez a beszélgető kör itt nem állt meg, mert az egyik valaki azt mondta, hogy igen, így is meg lehet ragadni a szabadság eszméjét. Na de gondoljuk tovább a dolgot. Ha választás előtt állok, egyszerre nem indulhatok el öt felé. Négy felé sem. Két felé sem. Tehát mindenféleképpen döntenem kell. Persze, ez jónak tűnik ez az eszme, meg jónak tűnik ez a gondolat, hogy micsoda nagy dolog, hogy én szabadon választhatok, és szabadon eldönthetem azt, hogy mit követek. Na de egyszerre egyik irányba tudok elindulni. Akkor miért ne válasszam a legjobbat? Nem? Tehát a lehető legjobb utat. Nagyon egyszerű példát mondva, hogyha van egy célom, a lehető legegyszerűbb dologra gondoljunk, mondjuk el akarok utazni valahova, mondjuk Győrbe szeretnék utazni. Budapestről Győrbe hogyan lehet eljutni? Hát nagyon egyszerű, hogy ha autóval megy az ember, irány az M1-es autópálya, vagy ha nincs matricája, irány az 1-es főút, előbb-utóbb odaér Győrbe, lehető legegyszerűbb, legrövidebb úton. Nem bonyolult történet. Igen ám, de mi van akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy de nekem szabadságom van, hogy én mondjuk Pécsen keresztül jussak el Győrbe. Tehát tegyek egy déli kanyart. Hát persze, tehet az ember déli kanyart, de hogyha nincs ott dolga, akkor minek? Minek? Tehát minek az a 200 kilométeres kitörő, vagy 300 kilométeres kitörő, mert kétségtelen, hogy el lehet jutni. Vagy hogyha ezt a példát még tovább feszítjük egy kicsit, hogy ugye továbbra is Győr az úti célunk, mondhatjuk azt, hogy igen, nekem szabadságom van Békés Csaba felé elindulni. Hát micsoda hatalmas dolog, hogy én abba az irányba is mehetek, és aztán, hogyha úgy alakítom az utamat, hát előbb-utóbb csak eljutok Győrbe. Minek? Minek, hogyha van egy legegyszerűbb, legjobb, legrövidebb út. Tehát teljesen értelmetlen ugye ilyen értelemben hezitálni, mérlegelni a lehetőségek között. Éppen ezért nem is jó megragadása a szabadság eszményének az, hogy én bármelyik irányba indulhatok. Nem. Az Isten abban segít, és ez is egy hatalmas segítség már, hogy a választási lehetőségeinket kettőre szűkíti le. Tehát nem többre, mert ugye bárki mondhatja azt, hogy egy Győrbe szeretnék menni, hát annyi út van előttem, ugye lehet sorolni még a városokat, tehát Zalaegerszeget is belevegyük, meg Debrecen, meg föl lehet sorolni sok mindent, hogy igen, szabadságomban áll. Nem. Az Isten szeretné kettőre leredukálni, leszűkíteni a választást, hogy igazából van egy jó út, a jó döntés, a többi meg nem az. Tehát ez a kettő. E kettő közül lehet választani. De ehhez már az Isten segítsége kell. Az ördög gondoskodik arról, hogy homályos legyen a látásunk, ne legyen nekünk világos. De sokat szoktunk ezen is gondolkodni, fiatalok klasszikus kérdései, párválasztás például, vagy pályaválasztás. Ott is úgy tűnik, hogy rengeteg lehetőségem van. Teljesen igaz egyébként, rengeteg lehetőségem van. De valójában az Istennek van egy szándéka, és mennyire jó, hogyha azt a szándékot mi meg tudjuk találni, mert az a legegyszerűbb, az a legjobb, az a leginkább egyenes vonalú. Tehát azt az egyet. És ebben segít, hogy leszűkíteni kettőre a választási lehetőséget. Lehet, hogy többnek tűnik, lehet, hogy három, meg hat, meg ki tudja mennyi. Nem, valójában kettő. Valójában kettő. Tehát, és ez nem azt jelenti, hogy ha másik úton indulok el, hogy akkor ne segítene, hogy akkor térjünk csak vissza a lehető legjobb útra. Persze, elindulhatok azon, szabadságomban áll elindulni, kétségtelen. Csak akkor jönnek a kanyarok, jönnek a kitérők, jönnek a fölösleges vargabetűk, minek? Minek kell ezt megtenni, tehát válasszuk a legjobbat. Nagyon érdekes egyébként az, hogyha egy új szövetségi igét is bekapcsolunk a gondolkodásunkba, mi a szabadság. Jakab levelében találkozhatunk egy gyönyörű kifejezéssel, Jakab levele első fejezetének 25. versében. Tehát Jakab levele első fejezetének 25. versében, amikor Jakab a szabadság tökéletes törvényéről ír. Azt mondja, aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, tehát Jakab 1.25. Mi ez a tökéletes törvény? Mert ugye látszólag első pillanatban ez nem is kapcsolódik össze, hogy szabadság meg törvény. Hát nem fantasztikus érzés szabadnak lenni. De ugye az ige fényében láthatjuk azt, meg egyszerű hétköznapi tapasztalatok alapján is láthatjuk azt, hogy partalan, korlátlan értelemben szabadságunk nincs. Döntési szabadságunk van. De ez a szabadság tökéletes törvénye, ezek szerint megvannak a szabadságnak a törvényszerűségei, és ha a törvény kifejezést úgy elkezdjük ízlelgetni, elkezdünk gondolkodni rajta, akkor rögtön ott lehetünk a 10 parancsolatnál, hogy igen, az a törvény lényege, az a törvény összegzése. Arra is azt lehet mondani, hogy első közelítésben olyan, hogy az egy ilyen szabálygyűjtemény. Mit ne tegyünk, és mit tegyünk. Ugye a 10 parancsolat felépítése alapvetően így néz ki. Magyar fordításban különösen. De nagyon-nagyon fontos azt leszögeznünk, lapozzunk csak oda a 10 parancsolathoz, mert könnyebb lesz ezt a szöveg segítségével megnézni. Mózes második könyve 20. fejezetében található, tehát Mózes második könyve 20. fejezete azt mondja, hogy ugye 10 parancsolat, ez a fejezet címe, és nagyon érdekes az első vers is, és szólta Isten mindezeket az igéket, mondván. Figyeljünk erre a kifejezésre, mindezeket az igéket. Tehát a héber szövegben az ige kifejezés szerepel. És érdekes az is, hogy a második vers ugye így hangzik, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából. Még érdekesebb, hogyha ezt hozzátesszük, hogy a zsidók szerint ez az első ige. Vagy ez az első parancsolat, mondjuk így. Az ember úgy elgondolkodhat ezen, hogy jön ez ki? Tehát mi ebben a parancsolat? Mert a parancsolatnál megszoktuk azt, hogy valamit tilt, valamire felszólít, ettől parancsolat. A zsidók meg mégiscsak azt mondják, hogy nem, az első parancsolat az ez. Miért mondják ezt? Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából. Mi ezt alapvetően bevezetőnek tekintjük a 10 parancsolathoz, hogy mint egy felütés, nagyon-nagyon fontos felütés, és komolyan el lehet rajta gondolkodni. A zsidók azt mondják, hogy ez nem felütés, ez az első. Ez az első parancsolat. Miért? Azért, mert pontosan tudják azt, hogy ezek valójában, Károly tökéletesen fordítja, ezek igék. Igék. És mivel igék, ezért megvan az a különlegességük, hogy itt a héber szövegben voltaképp nem tiltásokat olvashatunk, meg nem felszólításokat, hanem kijelentéseket. Tehát a héber eredetiben, ez nagyon-nagyon különleges dolog, de tényleg így van, bárki nyugodtan utána nézhet, a héber eredetiben nem felszólítások és tiltások vannak, hanem így fejezi ki a 10 parancsolatot, vagy a 10 igét a Szentírás, például a 3. versben, nem lesznek néked idegen isteneid én előttem. Nem csinálsz magadnak faragott képet, 5. vers, nem imádod és nem tiszteled azokat, vagy mondjuk a szombatot is ilyen kijelentő módban, megemlékezel a szombatról, 6 napon át munkálkodsz, és így tovább. A Biblia szerint, a 10 parancsolat szerint, tehát ezek valójában következmények. Hogyan beszél, mert ugye onnan indultunk Jakab leveléből, szabadság tökéletes törvénye. Hogyan beszél a 10 parancsolat a szabadságról? És egyébként a zsidók is pontosan itt ragadják meg ezt, és ők is így értelmezik ezt, hogy a 10 parancsolat a szabadságról szól. Hogyan szól a szabadságról? Isten bemutatkozik nekünk, és azt mondja, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihosszalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából. Ez az alaptétel, ez az alapvetés. Ez az első ige, ez az első idézőjelbe téve parancsolat. Csak hozzáteszem egyébként, hogy Károly jól fordít, tehát le lehet így fordítani a 10 parancsolatot, és többször is parancsolatként hivatkozik vissza a Biblia erre, nagyon-nagyon helyén való módon, de a héber eredetiben van egy tagadószó, van egy kijelentő mód, vagy egyszerűen van egy kijelentő mód. Ezek következmények. Következmények. Aminek a jelentése egyébként, tehát magyarul ezt le lehet így fordítani, nagyon helyén való, hogy ne legyenek. Ne legyenek. Tehát tiltásként. De mégis az Isten azt mondja, ez az első. Ez az, amivel megkereslek téged, kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából. Egy zsidó embernek ez azt jelentette, hogy igen, a népem rabszolgaságban volt, de most ennek vége van, és eljött a szabadság, eljött ez a csodálatos pillanat, amikor végre nem szolgák vagyunk Egyiptom földjén. És a zsidóknak természetesen eszük ágában nem volt a későbbi korokban kétségbe vonni, hogy ez így történt-e. Teljesen egyértelmű volt, hogy így történt. Teljesen egyértelmű volt, hogy igen, egyiptomi fogság, és az Isten szabadította, kiszabadította őket. Ez egy hatalmas dolog. Nekünk Jézus Krisztus élete és ugye földi élete után élő keresztényeknek mit jelenthet ez a kifejezés? Mert egy zsidónak rengeteget jelent. Egy kereszténynek pedig azt üzené, hogy igen, kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából, nem szükséges, hogy te a bűnútját kövesd. Te ezzel szakíthatsz. Tehát ez azért hatalmas dolog, mert ugye szabadságról beszélünk, de ugye nincs steril értelembe vett szabadság, hogy csak úgy megjelenünk itt a földön, megszületünk itt erre a földre, és akkor szabadon eldönthetnénk, hogy most akkor mi milyen utat is akarunk követni. Az Isten bemutatkozik nekünk, és azt mondja, hogy figyelj, ezt megtettem, érted? Jézus Krisztus keresztjét nem lehet kétségbe vonni. Nem lehet azt mondani, hogy ez nem is történt meg, meg nem is úgy történt, nem, ez megtörtént. Légy nyugodt, ez megtörtént. És azt mondja, kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából, te erre mit mondasz? Te erre mit lépsz? Ezért érdekes ez a 10 ige. Mert azt mondja az ige, és azt mondja az Isten, azt üzeni ezzel az Isten, ha ezt a kiinduló pontot elfogadod. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából. Nem lehet cáfolni, de el lehet utasítani, lehet azt mondani, hogy nekem ez nem kell. De ha ezt elfogadod, akkor nem lesznek neked idegen isteneid én előttem. Akkor te nem fogsz csinálni magadnak faragott képet, nem fogod imádni és nem fogod tisztelni azokat. Akkor te meg fogod tartani a szombatot. Értjük ezt? Tehát folyamatosan a szabadságról beszél. Azt mondja, hogy van egy kiinduló pont. Ez rajtad kívül esik, ez rajtunk kívül esik. Tehát erre nem lehet azt mondani, hogy én ezért valamit tettem, vagy valami ilyesmi. Nem. Jézus Krisztus a szabadítást fölkínálta, mert a kereszten a kereszthalált szenvedett értünk. Ez a kiinduló pont. És azt mondja, ha ezt elfogadod, akkor menjünk együtt ezen az úton, és ez a szabadság útja, nem másnak az útja. De hát még egyszer, szóval bárkiben fölmerülhet ez a kérdés, hogy nem lehetne valahogy ugye ettől a hatalmas erőtől egy picit függetlennek lenni? Mert ugye mégiscsak vágynánk erre a parttalan, erre a korlátlan szabadságra. Na most erre lehet azt mondani, hogy nem. Nem, hát ha már megtörtént a bűnbejövetele a világunkba, ha már az első emberpár ezt a hibát elkövette, óriási hiba volt, kétségtelen, de ha már ez a helyzet, akkor teljesen egyértelmű, hogy az Isten ugye erre valamit lépett, és az ember elgondolkozhat rajta, hogy lehetette volna valami jobbat lépni, valami többet adni. Gondoljunk bele, bűneset után rögtön ott van az ős evangélium. Rögtön ott van az, hogy igen, elkövettétek a vétket, de innentől kezdve nem lesz nyugtotok, ha vétkeztek. Mert a lelkiismeret törvénye az folyamatosan működni fog bennetek, piszkálni fog benneteket, és a jóra fog benneteket késztetni. Tehát ez is egy hatalmas dolog. Aztán ott van, ugye, amiről itt beszéltünk, 10 parancsolat. Ott is egy hatalmas dolog. Kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálatházából. Itt vagyunk Jézus Krisztus után, ott van a kereszt. Tehát ezeket az útjelzőket adja az Isten, és nem lehet azt mondani, hogy igen, valami steril állapotban szeretnék lenni. Nem mi vagyunk azok, akik döntünk. Nagyon-nagyon érdekes ez a szabadság kérdése, mert tulajdonképpen, ha ebbe belegondolunk, tényleg nem lehet ezt a helyzetet jobban kezelni, ha már a bűn megtörtént. És ugye tudjuk azt, hogy nem lehet a bűnre valójában magyarázatot adni, nem lehet megindokolni a létezését, mert akkor megszűnne bűnnek lenni. Hanem az ember azt tudja választani, hogy igen, ha már ez a helyzet van, akkor ha nekem el kell indulnom valahova, már pedig az életünk ilyen, nem maradhatunk egy helyben, tehát haladni kell, valami célunk kell, hogy legyen. Ha el kell indulnom valahova, akkor a lehető legjobb úton induljak. És ezt az Isten törvénye biztosítja. A szabadság tökéletes törvénye. Még egyszer mondom, szabadság. Tehát hogy az a kiinduló pont, hogy az Isten valamit tett értem, a kérdés az, hogy én ezt elfogadom-e, vagy nem. Ha azt mondom, hogy nem fogadom el, valamilyen módon letagadom, nem érdemes letagadni, de le lehet tagadni, és elutasítom, akkor az Isten akkor sem mond le rólam, akkor azt mondja, hogy rendben, kövesd ezt az utat, amit szeretnél, de tudd jól, hogy ha te el akarsz jutni A-ból B-be, akkor ott nekem van egy nagyon jó utam. Van egy kiváltképpen való út, van egy igazi út, amit neked érdemes járnod. Megtehetjük ezt a kanyart, megtehetjük ezt a kitérőt, meglátod majd, hogy mi lesz a következménye, de előre jelzem, hogy annak a jó útnak lennének állomása is, az lenne az igazi. Szóval nagyon-nagyon érdekes egyébként a 10 parancsolat ebből a szempontból, és nagyon-nagyon sokat mondó lehet számunkra, hogy ez tényleg a szabadságról szól, ez a 10 ige. 10 parancsolatként szoktunk beszélni róla, természetes, tehát ne is bolygassuk ezt a kifejezést, és ne akarjuk megváltoztatni, ez helyén való. De a zsidók tudják, a héberek tudják, héber nyelven, akik tudnak, hogy igen, ez 10 ige, Károly nagyon jól fordítja. Ez 10 ige, ez 10 olyan ige, amire azt lehet mondani, hogy igen, ez a szabadság útját nyitja meg előttünk. Mit is üzen ez a bizonyos szabadság még? Hadd szóljak arról az oldaláról is, mert ugye persze gondolkodhatunk mi arról, hogy mi a szabadság, na de bárkinek eszébe juthat az, hogy jó, ez szép dolog önmagában, na de hát az ige az beszél szolgaságról is. Tehát beszél arról is, hogy mi meg közben szolgák vagyunk. Hát most akkor ez hogyan jön össze? Hogy lehet a két dolgot összefésülni? Itt megint egy személyes tapasztalattal hadd kezdjem a gondolatmenetet, ami egy igéhez kapcsolódik. Ahogyan említettem is, nekem 10 éves koromban ez, hogy az Isten a szabadság Isten, ez rengeteget adott. Rengeteget adott. Én akkor ismertem meg a Bibliát, tehát akkor kezdtem el róla egyáltalán gondolkodni, és előtte nem volt a kezemben. De egy ilyen zuhanásszerű, furcsa tapasztalat volt az, amikor ehhez képest egy olyan igével szembesültem, ami első pillanatban látszólag nem a szabadságról szól. Egyáltalán nem a szabadságról szól, hanem úgy bekorlátoz szinte. Tehát olyan furcsa disszonáns volt ez az ige, és nem tudtam hova tenni. Római levél 14. fejezetéhez kérem, hogy lapozzunk. Római levél 14. fejezetének a 23. verse, biztos, hogy többen ismerik, tehát ismert igéről van szó. de egy nagyon-nagyon szigorú igének tűnik. Tehát ami szinte így rácsapásszerűen elrendezi a kérdést, vagy ott hagy bennünket kétségek közepette, hogy ha már szabadság, hát akkor mit kezdünk ezzel a Róma 14:23-mal? Azt mondja itt az igevers végén és a fejezet végén Pál apostol, ami pedig hitből nincs, bűn az. Ami pedig hitből nincs, bűn az. Őszintén szóval én hosszú hónapokig küzdöttem ezzel az igével, hogy hát ez nem lehet. Hát ha az Isten nekem szabadságot ad, akkor miért mondja azt, hogy ha nem ezen az úton járok, akkor én vétkezek. Tehát akkor óhatatlanul is leszűkít. Tehát már pedig pont azt értékeltem nagyra először az igében, és pont az jelentett nekem rengeteget, hogy igen, nem kötelező ezt követnem. És hát persze ugye tizenévesként az ember ezt így éli meg, hogy kiszabadulni sok-sok kötöttségből. Szóval furcsa volt ez az ige. Azt mondja, ami hitből nincs, ami pedig hitből nincs, bűn az. Aztán megértettem, hogy az Isten ezzel is a szabadságomat akarja biztosítani. Miért? Mert ragaszkodtam olyan dolgokhoz, amikre nem lehetett azt mondani, hogy hitből lenne. Nem lehetett azt mondani, hogy hitből fakadna. Olyan cselekedetek, olyan szokások, amire hát bizony azt kellett, hogy mondjam, hogy ezek még a régi életemhez tartoznak. Akkor ezzel valamit kellene kezdeni. Egyetlen személyes példát még ehhez hadd mondjak, ugye hát gyakorlatilag a világból jöttem akkor, vagy jövök, ugye akkor tizenéves koromban, én rengeteget hallgattam könnyű zenét. Rengeteg könnyű zenei kazettám volt, hát ugye ez még az időszak, amikor a kazetta volt inkább az elterjedt, sokkal inkább. És nagyon sokáig én ehhez ragaszkodtam, tehát hogy én ehhez kötődök, és nehogy már ezt valaki akarja bántani. A Róma 14:23-mal, amikor találkoztam, akkor azt mondtam, hogy na igen, itt egy fal. Hol van akkor most ez a szabadság dolog? Tehát, hogy az Isten mintha nem adna szabadságot, de közben aztán rá kellett, hogy jöjjek, hogy dehogy nem ad szabadságot. Mert hogyha én ezektől megválok, ezektől a könnyű zenei kazettáktól, hát akkor leszek igazán szabad. Mert hogyha ezen az úton akarok járni, az óhatatlanul is korlátoz. Az Isten pedig egy tágasabb, egy szélesebb utat akar adni, a szó nemes értelmében, értsük ezt jól, mert közben keskeny út, tehát egyértelmű, hogy az evangéliumban ezt olvassuk. De amikor azt olvassuk az igében, hogy tágas térre vitt ki engem, az pontosan erről szól, hogy ez az igazi szabadság. Csak egy kicsi érdekesség még ehhez, amikor eldöntöttem, hogy tényleg vége a könnyű zenének, és nem akarok ezzel többet kapcsolatot ápolni. Akkor az első gondolatom az volt, hogy ezek annyira káros dolgok, hogy ezzel senkinek ne legyen semmiféle dolga, én inkább megsemmisítem ezeket a kazettákat. Őszintén szólva az volt a fejemben, hogy lehet ezeket megsemmisíteni, hát persze egy úthengerrel meg lehet, de azért ugye vannak ennél szelídebb módok. Hát ha mondjuk az ember elvágja a magnó szalagot, azt ugye könnyedén meg lehet tenni, akkor már mindjárt vége, és akkor nem lehet velük semmit se kezdeni. Egy ideig ezt fontolgattam magamban, de aztán rájöttem, hogy van ennél egy sokkal jobb lehetőség. Hát mondom, itt van nálam, de tényleg rengeteg, körülbelül 300 kazetta. Hát mondom, ez 300 igehirdetés. Ez 300 előadás. Hát miért ne lehetne erre olyan igehirdetéseket és előadásokat rávenni, amik megépíthetnek? Úgyhogy mai napig is egy olyan különleges élmény ezeket a dobozokat ott szemlélni, hogy igen, na ezek voltak azok, amik a régi életemnek az emlékei, de leragasztottam a matricájukat, tehát persze valamennyire még ma is tudom, hogy mik voltak ezek, és onnantól kezdve már tényleg hasznos anyagok és hasznos dolgok vannak rajtuk. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és nagyon fontos, hogy az ember ilyen döntéseket meghozzon, de ilyen igének kellett engem késztetnie, hogy ami pedig hitből nincs, bűn az. Miről szól ez az ige? Ugye amikor ezzel a kifejezéssel, hogy hit találkozunk a Szentírásban, különösen az Új Szövetségben, ez mindig a bizalomra utal. Ami pedig bizalomból nincs, bűn az. Egyébként már megint odaértünk a szabadság témájához. Borzasztó egyszerű ez a kérdés. Hát ha én ezen az úton elindulok, ne felejtsük el, mi a kiindulópont? Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálatházából. Ez a kiindulópont. Az Isten folyamatosan ezt kérdezi tőlem, hogy elhiszed? Hiszel ebben? Tehát ez az életednek az alapja? Egészen biztos, hogy ennek segítségével akarsz élni? Akkor viszont tegyük meg a következő lépést. És ha jössz velem, ez azt jelenti, hogy bízol bennem. Ez azt jelenti, hogy az a bizalom, ami tőlem jön, az benned is megszületik, hogy én szeretnélek az örök életre elvezetni. És igen, ez a szabadság útja, mert hogyha a másik utat, a rabság útját választom, nem érdemes. Nem érdemes. Ami pedig hitből nincs, bizalomból nincs bűn az. És teljesen egyértelmű, igen, mert hogyha letérek erről az útról, akkor a kiinduló pontra mondom azt, hogy bocsánat, nem kell. Isten meg folyamatosan késztet. Ne mondd. Ne mondd a kiinduló pontról, hogy nem kell. Fogadd el. Tehát ez az életed alapja, a kereszt. És aztán tegyük meg azt a lépést, ami éppen soron következő az életedben. Szóval szabadság és szolgaság, de ettől függetlenül kétségtelen az, hogy az ige beszél a szolgaságról. Beszél a szolgaságról, beszél arról, hogy igen, akkor, amikor erre az útra rálépünk, akkor ez ilyen értelemben Isten szolgáivá tesz bennünket. De mégis szabadságban lehetünk, mégis szabadságot ad. Különleges ez a kettősség. És befejezésül én egy olyan rövid kis részletet szeretnék felolvasni, amit elképzelhető, hogy többen ismernek, ebből a szép kötetből, a Comenius könyvből, a Világ útvesztője és a Szív paradicsoma című kötetből. Tehát a Világ útvesztője és a Szív paradicsoma. Ebben a kötetben ír Comenius erről, hogy hogyan is értendő ez a bizonyos szabadság és szolgaság kérdése. Ez a 17. században élt pedagógus, figyeljük jól tehát, hogy hogyan ragadja meg ezt a kérdést, ezt írja. Ó, Isten fiainak boldog a szolgasága! Elképzelni sem lehet annál nagyobb szabadságot, mint hogy az ember Isten igáját veszi magára, hogy minden egyéb köteléktől megszabaduljon. Ó, világadta boldogtalan szabadság! Nem lehet annál nagyobb rabszolgaság, mint hogy az ember Istennel nem törődve, nyomorult módon más egyebektől engedi magát leigázni, azaz behódol olyan teremtett dolgoknak, amelyeken uralkodnia kellene. S dacol Istennel, akinek engedelmességgel tartozik. Ó, halandók, értsük meg, hogy csak egyetlen egy lény van felettünk, ami teremtő urunk és majdan bíránk. Egyedül neki van hatalma nekünk parancsolni, de nem úgy parancsol, mint rabszolgáknak, hanem gyermekeiként szólít engedelmességre. Azt akarván, hogy engedelmeskedve is szabadok és kötetlenek legyünk. Bizonyos, hogy Krisztus szolgálni annyi, mint uralkodni. Mert nagyobb dicsőség Isten jobbágyának lenni, mint az egész világ egyeduralkodójának. Hát még milyen dicsőség lesz Isten barátjának és gyermekének lenni? Ezt írja tehát Comenius. És pontosan rámutat arra, hogy igen, szolgaság és szabadság egyszerre. Azt mondja, ugye így indított, Isten fiainak boldog a szolgasága. Elképzelni sem lehet annál nagyobb szabadságot, mint hogy az ember Isten igáját veszi magára, hogy minden egyéb köteléktől megszabaduljon. Nyugodtan tovább gondolhatjuk ezt az idézetet úgy, vagy ezt a mondatot úgy, hogy tulajdonképpen mi mindenképpen szolgák vagyunk. Hát tetszik, nem tetszik, mit csináljunk, nem mi vagyunk a világ mindenség középpontja, szolgák vagyunk. Szolgák vagyunk vagy a bűn szolgái, vagy az Istennek a szolgái. Tehát ebből a kettőből lehet választani. És azt mondja, hogy ha ezt az igát magunkra vesszük, akkor leszünk szabadok minden egyéb köteléktől. Mert ugye az ördög van annyira cseles és furfangos, hogy ezekkel a kötelékekkel behálózzon bennünket sokrétűen. Tehát, hogy ne tudjunk ebből kiszabadulni. Azt mondja, hogy ezt az egy igát, ha fölveszi magára az ember, azt mondja, ez a legszebb iga. Ez igazán a boldogság és a szabadság útja. Azt mondja, hogy egyetlen egy lény van felettünk, amit teremtő úrunk és majdan bíránk. Egyedül neki van hatalma nekünk parancsolni, ezt is ugye milyen háttéren írja, ha mi az ő igája alá vetjük magunkat, akkor csak neki lesz hatalma felettünk parancsolni. Ha lelépünk erről az útról, akkor ott van az ördög útja, és oda nem érdemes lelépni. Azt mondja, azt szeretné, hogy engedelmeskedve is szabadok és kötetlenek lehessünk. Engedelmeskedve is szabadok és kötetlenek lehessünk. Bizonyos, hogy Krisztus szolgálni annyi, mint uralkodni. Mert nagyobb dicsőség Isten jobbágyának lenni, mint az egész világ egyeduralkodójának. Hát még milyen dicsőség lesz Isten barátjának és gyermekének lenni. Isten barátjának és gyermekének lenni az örök életben. Mert ugye ez az egész ide fut ki. Ha azt mondjuk, hogy szeretnék eljutni A-ból B-be, ha azt mondom, hogy szeretnék eljutni az örök életre, akkor ennek nincs, nem lehet más útja, mint az Isten útját követni. Lépésről lépésre. Fölöslegesek a varga betűk, fölöslegesek a kitérők, akkor nekem van egy célom, és azon az úton el akarok jutni, amit az Isten az, el akarok jutni ehhez a célhoz. Ehhez a célhoz. Teljesen egyértelmű, hogy az Isten valami olyan célt helyezett elénk, ami a tökéletes boldogság, a tökéletes szeretet, és a tökéletes szabadságnak a korszakát nyitja meg előttünk. Persze, korlátozott értelemben. Az sem teljes értelemben vett szabadság, ott is az Isten Isten marad, ott is Jézus Krisztus marad, ott is emlékezni fogunk arra, hogy nem mi vagyunk a világ mindenség uralkodói és a mindenhatók, hanem maga az Úr, és ott is emlékezni fogunk arra, hogy igen, ezen az úton csak alázattal olyan módon lehetett végigjönni, hogy tulajdonképpen nekünk egyetlen dolgunk van azt a kiinduló pontot elfogadni, hogy az Úr, ami Istenünk, aki kihozott bennünket a szolgaságházából, a szolgálatházából, és ennek aztán az lett a következménye, hogy nem lett más Istenünk, ennek aztán az lett a következménye, hogy engedelmeskedtünk az ő késztetéseinek, parancsolatainak, és így tudtunk az örök életre jutni. Kedves gyülekezet, én kívánom azt, hogy ezek a gondolatok maradjanak bennünk, és kívánom, hogy a szabadságról helyes értelemben tudjunk gondolkodni, meg akiknek ezzel kapcsolatban kérdésük van, azoknak helyes módon tudjunk válaszolni, mert bármikor találkozhatunk olyanokkal, akik ezt a fogalmat, ezt a gondolatot pedzegetik, hogy hát ez túlzottan is korlátozott dolog, amiben ti vagytok. Mi azt mondhatjuk erre, hogy ez a szabadság útja. Ez a szabadság útja. Tehát az ige alapján ez egyértelmű. Csak ehhez gondolkodásmódbeli változás, látásmódbeli változás kell, hogy az ember ezt elfogadja. Az Úr adjon nekünk bölcsességet, adjon nekünk útmutatást, hogy mikor, hogyan szóljunk erről a kérdésről, és hogy a mi fejünkben is rend legyen ezen a téren. Jó Isten segítsen meg bennünket ebben. Amen. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked a te igéd világosságát, és köszönjük, hogy egyértelművé szeretnéd tenni számunkra azokat a döntési helyzeteket, amelyek vannak előttünk. Köszönjük Istenünk, hogy te bölcsességet szeretnél adni az életünkben, és köszönjük, hogy te hordozol bennünket egész életünk folyamán, és szeretnéd, hogy ez a bölcsesség kialakuljon, szeretnéd, hogy ez a bölcsesség megfogadjon bennünk, hiszen te szeretnél olyan úton vezetni, ami a lehető legegyszerűbb, legegyenesebb, leginkább egyértelmű, és tényleg az az út, ami az örök életre vezet. Köszönjük, hogy ebben te szabadságot adsz nekünk, és köszönjük, hogy erről a szabadságról mi nem olyan korlátozott értelemben kell, hogy gondolkodjunk, ami beszűkítené a mindennapjainkat, hanem pont, hogy az az igazi szabadság nyílik meg előttünk, ha a te igéd szerint járunk, amint te szeretnél bennünket vezetni, ami az élet igazi útja. Kérünk, segíts ezt megérteni, segíts ezt befogadni, és segíts elfogadni azt, hogy te mi mindent tettél értünk. Köszönjük ezt a hatalmas ajándékot, amiért mi nem tettünk semmit, de mégis ott van az életünkben. Köszönjük Jézus Krisztus keresztjét, és köszönjük, hogy erre feltekinthetünk, hogy ez mind biztos pont lehet ott a mi életünkben, és erre folyamatosan visszatekinthetünk, hogy igen, te ennyire szeretsz bennünket. Kérünk, segíts elfogadni azt, hogy szeretnél tanácsolni bennünket lépésről lépésre a mi útunkon, és segíts elfogadni azt, hogy ez tényleg a lehető legjobb út, ami az örök életre vezet. Segíts megérteni ezt, és segíts, hogy egyértelmű lehessen számunkra, ha sokszor visszatekintve is, ha sokszor utólag átgondolva is, de az, hogy mi és miért történik az életünkben. Légy velünk bölcsességeddel, Urunk, Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen.